a mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 62. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 766. dicséretünk éneklésével. Így kezdődik: Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található a 46. Zsoltárban.
Erős vár a mi Istenünk, a karmesternek, Kórah fiaié, ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk. Milyen csodálatos mennyei édesatyánk, hogyha te azt ígéred, hogy velünk vagy, és hogyha ezt meg is tapasztalhatjuk naponként. Köszönjük ezt neked, Urunk, hogy vele járhatjuk az utunkat. Köszönjük neked, hogy a te népedre gondod van. Gondod van erre a gyülekezetre is, itt Újpesten. Gondod van azokra is, akik ide tartoztak valamikor, és az ő családjaik, tagjai még most is itt vannak. Köszönjük, Uram, hogy nemzedékről nemzedékre tapasztalhatjuk a te igéd erejét, a te kegyelmedet, a te szent lelked felemelő, bátorító erejét. Köszönjük, Urunk, azt, hogy újra és újra rácsodálkozhatunk arra, amit adsz nekünk, a te ajándékaidat, a te ígédet, a te szent lelkedet, és legfőképpen sokszor a te vigasztaló erődet. Uram, olyan jó az, amikor hozzád jöhetünk fájdalmainkkal, nehézségeinkkel, keserűségünkkel, amikor a kérdéseinket eléd tárhatjuk, mert nem értünk dolgokat, mert nem értjük azt, hogy miért történnek velünk olyan dolgok, amelyeket nem szeretünk. De te ilyenkor is tudsz válaszokat adni, te ilyenkor is meg tudsz vigasztani, megerősíteni, bátorítani. Olyan jó az, Uram, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk, a te drága áldozatodat, a te szent véredet, amely értünk kifolyt. És köszönjük azt, Urunk, hogy újra és újra tapasztalhatjuk, így tapasztalhatjuk ezen a mai Isten tiszteleten is a te szavadat. Légy itt közöttünk, Uram, te áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt itt és otthonokban is. Te légy velünk, Urunk. Amen.
János első leveléből hirdetem: ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igének hallgatására készülve énekeljük el a 225. dicséretünk első versét, ez a régi énekeskönyv 165. dicséretének első verse. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott Zsoltárban, a 46. Zsoltár 11. versének az első fele, ami így hangzik, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy mennyire ismerős az, hogy ez milyen vasárnap most köztünk, ez az örök élet vasárnapja, ahova gyászoló testvéreinket is hívtuk, akik az elmúlt egyház évben temették el hozzátartozójukat. Amikor édesanyám meghalt jó 10 évvel ezelőtt, akkor én talán a csenddel birkoztam meg a legnehezebben, hogy túl nagy volt a házban a csend, amik évekig vele éltem, és amikor hazaértem, akkor úgy vártam a hangját, vártam azt, hogy most köszönni fog, és megkérdezi, hogy hogyan telt a napom, és még évekig úgy hallani véltem azt, hogy ott jön-megy közöttünk, járkál a lakásba, mint azelőtt, amikor élt, de az eszemmel igen tudtam, hogy ő már nincsen közöttünk, a hitemmel pedig azt is tudtam, hogy ő már jobb helyen van, azon a helyen, ahol már nincs hiány semmiben, ahol nincs fájdalom és sóhaj, de fájt akkor az a csend. Nagyon sok ember fél a csendtől, a gyászoló szív is fél, mert akkor törnek ránk a fájó gondolatok, félelmek, kínzó emlékek, amikkel nem tudunk mit kezdeni, vagy éppen megoldandó feladatok, amik még előttünk tornyosulnak, és sokszor inkább találunk valamit, amivel próbáljuk kitölteni ezt a bennünk levő űrt. Ugye technika ott van a maga különféle kütyüjeivel a kezünkbe pótléknak, hogy mégse érezzük magunkat egyedül, hogy szóljon valaki vagy valami a háttérben, megadja az alapzajt, hogy valahogy mégis kapcsolatban álljunk egymással, hogy lekösse a kezünket, szívünket, agyunkat, mert valahol megszoktuk a zajt ebben a világban. Kell valami folytonos foglalatosság, de az ív legbelül érzi, hogy ez nem az igazi. Kéznél kell lenni a telefonnak, hogy ellenőrizzük, van-e valami üzenetünk a héten. Egyik nap otthon felejtettem, és egészen kétségbe estem tőle, hogy most jönnek biztos a fontos hívások, keresette valaki, történt-e valami, amiről lemaradok, és amikor utazunk, akkor is bekapcsoljuk, vagy éppen ott van a fülünkbe. Menekülünk a csend elől, hogy ne gondolkodjunk, hogy csak tegyük a dolgunkat automatikusan, és abból mindig olyan sok van. És amikor az imádságra összekulcsoljuk a kezünket, akkor lehet, hogy nem is tudunk rögtön elcsendesedni és Istennel beszélni, mert ott zsong ezerféle gondolat, 100 zakatoló gondolat, és nem halljuk meg azt a szót, amit Isten mond nekünk, és nem jut el hozzánk az ő vigasztalása. Tehát nagy szükségünk van nekünk a csendre, amire ez a Zsoltár is buzdít minket, sőt, tanít is az elcsendesedésre. Mert alapvetően azért ez a 46. Zsoltár egy nagyon zajos Zsoltár, nem tudjuk pontosan, hogy melyik időszakban íródott, lehet talán az asszír hódolás idején, amikor az Isten az ő népét elég félelmetes úton vezette, és nem látszódott belőle a kiút, és ebben a Zsoltárban megindul a föld, vizek tajtékoznak, hegyek omlanak, a tenger közepébe nemzetek zajonganak, harcolnak egymással, fellázadnak egyik ember a másik ellen tör. Hát tulajdonképpen ez van a mai napig is a világban körülöttünk. Olyan viharok támadnak, amiket nem is gondolnánk, hogy itt és ezen a ponton, hogy az értékek lesznek semmissé egyik pillanatról a másikra, vagy eltűnik egy település, mert a szél elsöpri, mint valami pelyhet, vagy földindulásokkal találkozunk, családok söprődnek szét háború miatt egyik napról a másikra, és semmi nem elég biztos, hogy az emberi élet sem biztos. Jön egy betegség, egy állapot romlás, és aki erős volt, az hirtelen gyengévé lesz. A szívünk pedig nagyon nehezen birkózik meg a veszteséggel. Ez a Zsoltár nagyon szépen van megszerkesztve, pontosan versről verse, 12 verse van, és 4 versenként van benne egy szünet, bevallom, hogy most döbbentem rá, hogy rossz fordítást írtam ki, mert ebből a fordításból hiányzik a szünet. Tehát ennyire nem tudunk megbirkózni még fordításilag sem vele, mert azért a héber Zsoltárban 4 versenként ott van egy szünetjel, egy bizonyos szela szócska, amikor megszakították a zenét is, és meg kellett állni, és lehet, hogy ilyenkor a zenészek leborultak imádni az élő Istent. Aki valami is tanul zenélni, vagy akár énekelni, az jól tudja, hogy egy zeneműben igen nagy jelentőséggel bír egy szünet is. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert akkor nem lesz levegő a következő sorra. És ebben a szünetben fontos dolgok történnek, amiknek a szünetbe kell, hogy megtörténjenek. Egy pisszenés nincs. Rendszerint akkor kezdődik egy újabb tétel, amire a csendben lehet csak felkészülni. Ilyen ez a Zsoltár, és ilyen a mi életünk is, hogy tudatosan szerkeszt az Isten bele csendet, és mindegyik versnél ott van egy dicsőítés, ezzel zárul, és még refrénje is van, mert a 8. és a 10. vers azonos. A lényegi mondani való, amiben megkapaszkodhatunk, a szívünk megkapaszkodhat, mint valami erős horgonyba, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Ez az alapja Luther Márton énekének, erős vár a mi Istenünk kezdetűnek, megihlette. A zajból, a zajgásból oda terelődünk az élő Isten közelébe, aki a mi oltalmunk és erősségünk. Ott van ebben a Zsoltárban ennek a menete, elcsendesedés, lenyugvás, elengedés, megérkezés. Az eredeti héber szó azt jelenti a Zsoltárban, hogy lesüllyedni, ellazulni, szinte leesni, amikor azt mondja, hogy csendesedjetek el, mert megterheltek vagyunk. Van, amikor befeszülünk dolgokba, hogy felpakoljuk magunkra a terheket, és igen, elhatározzuk, hogy azt nekünk kell vinni. Gyerekeknek szoktam mondani, imádság előtt, hittanórán, amikor tanítottam, hogy most akkor tegyél le mindent a kezedből. Ugye a gyerek szeret radírgumi, ceruza, még ez meg az, meg kisjáték, de amikor valami ott van a kezembe, amikor valamit szorítok, akkor arra koncentrálok, hogy jaj, ki ne essen, vagy nézem, hogy mit is fogok, és a szívünkkel is így van. Amikor elcsendesednénk, akkor fontos az, hogy így ellazuljon a szívünk is, hogy Isten elé tegyük ki, amit olyan nagyon szorítunk. Találkozunk talán a magunk zajával, vagy belső párbeszédünkkel, vagy indulatokkal, lázadással, vagy éppen okoskodással, ami bennünk van, ilyen olyan érzésekkel kimondatlanul. És olyan érdekes jelenség az, hogyha valaki olyan nagy elánnal dolgozik, vagy éppen segít, vagy ápol valakit. Ezt átérik azok, akik rövidebb vagy hosszabb ideig kísérnek valakit minden élőknek az útján, tartjuk őt, aztán pedig, amikor ennek vége van, akkor jön az összeomlás. Egy temetés után, amikor már elintéződött minden, és pakolja az ember össze a szeretett személynek a dolgait. Végre megnyugodhatna, de erősödnek a belső hangok meg utórezgések, és hiányzik a megnyugvás. Jönnek a kérdések, hogy jól tettem, így kellett volna, vagy másként. Vagy éppen a lelkiismeret hangja, az önvád, hogy megtettem mindent, amit megtehettem volna, nem kellett volna másként, más úton, akkor talán nem így történt volna, vagy nem történt volna ez a tragédia. A Zsoltár arra biztat bennünket, hogy úgy engedjük bele magunkat az Isten jelenlétébe, az Isten kezébe. Minden gondunkkal együtt, minden kínzó érzésünkkel, fájdalmunkkal együtt. És higgyük, hogy az Isten hordozni akar és tud. Hitünket megerősíteni, támasza lenni az életünknek. A csendnek nagy jelentősége, hogy Istenre figyeljünk benne, hogy meghalljuk, kihalljuk az ő halk és szelíd hangját, aki nem csak, hogy rákérdez az életünkre, hogy hogy vagyunk, hanem egyenesen az életnek beszédét tárja elénk Jézus Krisztusban. Ismerős történet az Ószövetségből Illésnek a története, hogy úgy kezdődik az a jelenet rész, hogy Illés átél egy nagy győzelmet a Kármelhegy tetején, és az Isten megmutatja neki hatalmát és nagyságát, és azt várnánk, hogy igen, milyen szépen magasan van, megy még feljebb, de nem feljebb megy a történet, hanem egy nagy zuttyanás történik utána, mert futásnak ered Jezabel haragja elől, és szinte depressziós lesz Illés, és ott a mélységében Isten közelít hozzá, de nem a zajban, földindulásban, tűzben, hanem halk és szelíd hangon szólítja meg, és erősíti meg, és teszi fel neki, teszi őt készé igazán a következő szolgálatra, ami még előtte van, megeteti, megitatja, körbeveszi jelenlétével, és a csendben ismeri azt föl, hogy neki egy szerető, gondviselő Istene van, vele van az erős Isten, az uraknak ura, aki nagyobb Jezabelnél, de még Akhábnál is. Tehát csendben meghallhatjuk Istennek a hangját. Ezért is nagyon fontos, hogy tudjunk csendben lenni. És a gyászoló szív is tudatosíthatja, hogy Isten nagyobb a halálnál és az elmúlásnál, mert kezébe van az élet. És Jézus Krisztus feltámadásával legyőzte a halált. És arra buzdít bennünket ez a Zsoltár, hogy igenis szükség van a szünetre. Van, amikor tartsunk szünetet, amikor nem tevékenykedünk, kikapcsoljuk a zajforrásokat, eltávolodunk még a munkától is, de lehet, hogy még úgy emberektől is egy kicsit, és átéljük, hogy ott van Isten köztünk, jertek őt imádni, mint ahogy az elején énekeltük. Átéljük azt, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. És jöhetnek zajok, jöhetnek viharok, meg háborúk, és közben ott van az a biztos ígéret, hogy van egy folyam, amelynek árja Isten városát örvendezteti, Isten van benne, nem rendül meg, megsegíti viradatkor. És jön a Zsoltárban az újabb hullám, harci zaj, majd az, hogy jöjjetek meg, jöjjetek és lássátok meg az Úr nagy tetteit. Tehát a csendnek van egy útja, folyamata, ha úgy tetszik, fázisai a Zsoltárban. Megkísérthet minket, hogy nem Istenhez megyünk, hanem emberi segítséget keresünk, kérünk először. Nagyon jó, ha vannak olyan emberek, akikre támaszkodhatunk, de nem ér fel az Isten támaszával és segítségével. És még jobb, hogyha egy hívő testvért keresünk, és együtt borulunk le az Isten színe elé. Tehát megteremthetjük magunk körül a csendet, először a fizikait, majd utána következhetik a belső csend. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Tehát csendben megtörténhetik az a csoda, hogy átgondolom a magam életét, indítékaimat, érzéseimet, céljaimat, még az utaimat is újra értelmezhetem, hogy mit miért teszek. Valóban helyesen teszem, kedves ez Istennek, ő mit gondol rólam. Csendben kimondhatjuk azt mindig Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, mert vétkeztem, elrontottam. Mert Istenhez mérve az életemet az valahol mindig is hiával találtatik, még az eredményeim is eltörpülnek, és lehet, hogy kárnak és szemétnek tűnnek. És vannak események, amivel az Isten lecsendesíteni szeretne. Amikor beszorít egy zsákutcába, vagy tehetetlenné tesz, vagy megállt parancsol, hogy nincs tovább, és nem is látszik tovább, és ezek első látásra rosszak. De hihetjük, hogy Istennek terve van vele, a szünet idejével is. Egy betegség, egy megállítás az úton, egy viharos esemény, vagy egy szakítás, amikor meg kell álljunk szerettünk nyitott sírja vagy urnája mellett, hogy nem tudok tovább menni emberi erővel, hogy nem tudom tovább tenni, pedig milyen jól kigondoltam, de hiányzik az erőm, vagy éppen ágyhoz vagyok kötve. Tehát felfoghatjuk ezeket egyszerűen olyan szüneteknek, amiben lehetőségünk van Isten előtt állva újra tervezni. Tehát a felkészülés idejének, hogy Isten akar minket felkészíteni, közel vonni magához, többről beszélni, mint amit eddig megértettünk belőle, hogy ki jön nekünk. Mert egyedül csak az Isten tudja, hogy mi jön ránk, hogy milyen úton akar még vezetni bennünket, hogy ott milyen akadályok, nehezek vagy éppen terhek lesznek. De Isten előtti csendben hozzátérve, vele békességre jutva, megérthetem, hogy jók az ő tervei, és nagy az ő szeretete. A csendben összeszedhetem magam, de ezt lehetne hívőben is fogalmazni, hogy hagyhatom, hogy az Isten szedjen össze egészen, és tegyen helyre minden porcikámat és minden gondolatomat, ismertesse meg velünk konkrétan is, hogy most mit is jelent abban az élethelyzetben, amiben benne vagyok, az ő oltalma és erőssége. Mit jelent az, hogy ő a segítségem a nyomorúság idején? Mert van, amikor éppen a nyomorúság idején jövünk rá arra, hogy hát ő az én megtartóm Jézus Krisztus által, aki nem hagyott el, aki ott volt velem, aki átvitt, még a halál árnyékának völgyén át is. Jobb könyvében is ott van ez a szünet, úgymond, amikor ő se tud más tenni, csak ül a porban és hamuban. Jönnek hozzá jó barátai, csendben ott ülnek vele, úgy írja az ige, hogy egy teljes hétig, 7 nap és 7 éjjel, ez igen-igen nagy teljesítmény, nem tudom, melyikünk bírna 7 nap teljesen csendben lenni, de utána megszólalnak, és jobb lett volna, hogyha nem szólalnak meg, mert szavaik utána csak ártottak és összezavartak, mert nem tudtak igazán szólni. Tehát van, amikor egyenesen áldásosabb a csend a beszédnél. Mert tőlünk, emberektől nem telik bölcs szó. Mert mi magunk sem értjük sokszor az eseményeket. Gondoljunk bele egy gyászba, hát hogyan érteném, hogy miért most és miért így. Össze vagyunk zavarodva. És jó azt nekünk tudni, hogy Isten még a szavaink nélkül is ő jól ért bennünket. Míg a nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Megkísérthet bennünket az, hogy hát nem sok értelme van a csendnek. Reformátusok, mi sokszor meghagyjuk ezt misztikusoknak, katolikusoknak, de ismerjük Mária és Márta történetét. Mária, aki csak csendben van, úgymond, és hallgatja Jézust. Míg Márta nyüzsög, kiszolgálja Jézust és a tanítványokat, dolgozik, szolgál, nagy buzgalommal és odaadással, mégis azt mondja rá Jézus, hogy Mária a jó részt választotta, mert őt hallgatta, csendben figyelt, tehát megértette a kiemelt időt, amikor ott van Jézus, amikor szól Jézus, amikor csendben lehet lenni, és ez mindennél fontosabb. Mert később ez fog meghatározni, ez fog utat mutatni, és ez ad erőt majd a következő próbában is. És magának az Úr Jézus Krisztusnak is az életében úgy találjuk, hogy nagyon fontos volt a csend, hogy kereste ezt a mindennapos csendet, így indítja a napját, elvonul időnként a tömegektől, hogy az atyával legyen és megértse akaratát. És hogyha számára ez ilyen fontos, akkor nekünk még inkább az. Tehát jó csendben lenni, hagyni, hogy az Isten beszéljen, üzenjen számunkra. Csendesedjetek el, ismerjétek fel, hogy én vagyok az Isten. És ez a megismerés a legmélyebb megismerés. Közösség, találkozás, egység, tehát nem csak egy, úgy felületesen ismerem, hanem legmélyebben ismerem, ahogy egy házasságban ismerheti a férfi a nőt, vagy fordítva. Tehát megértem, hogy kicsodám ő nekem, hogy ő az én életem, örök életem, vigaszom és támaszom. és az életem benne lehet elrejtve egészen. És igazából a másik emberre is csak csendben tudok odafigyelni, amikor elhallgatok, és szünetet tartok. Ismerős, hogy különösen idős korba lehet már úgy az ember, hogyha mód adódik beszélgetésre, akkor szinte nem is tudjuk elzárni ezt a csapot, mert jön az egyik beszéd hullám a másik után, és nagyon nehéz odafigyelni az elmondottakra, és csak várja az ember, hogy mikor lesz egy pici szünet, hogy talán szóhoz jussunk, vagy lezárjuk. Hát a szünet alkalmat ad mindig arra, hogy most a másik következik. Most ő mondja, és higgyük el, hogy nem kell mindig mondani valamit azonnal és rögtön, és úgy séróból, ami jönne, hanem figyeljünk fölfelé. Értsük meg, hogy a lélek mit akar talán mondatni általunk. Tehát ne akarjunk azonnal válaszolni. Van, amikor elég csak jelen lenni a másik ember mellett, és ez különösen igaz a gyászolókra, hogy elég mellette lenni. Nem kell elemezni a helyzetet, nem kell igazságokat mondani, lehet, hogy a másik is nagyon jól tudja, csak most éppen csendre van szüksége. Tehát a csend lehet erőforrássá Isten által, és aztán megértem, hogy melyik az a biztató szó, vigasztaló szó, amit ad az Isten, és tovább adhatom. Tehát Isten áldjon meg bennünket ilyen áldott csendekkel, amikben megértjük Istennek a csodáit, amikor meglátjuk az ő kezenyomát, hogy mind jó, amit Isten tészen és szent az ő akarata, még ha oly pohárt innék is, ami keserű, de szívemben kapjuk tőle, szívünkben a békességet. Tehát elcsendesedés, ami nincsen időponthoz kötve, bármikor megtehetjük, és aki tud csendben lenni, az áldást él át, meghallja Isten szavát és mérhetetlen szeretetét iránta. Advent időszaka következik majd, amikor lehetne az életünkbe sokkal több csend, leülhetnénk a Biblia mellé, szánhatnánk itt több időt az imádkozásra. Gyülekezetünkben is evangelizációs hét kezdődik majd a jövő héten. Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, minden este 6:30 órai kezdettel Pasaréti lelkipásztor Horváth Géza fogja hirdetni az igét a gazdai ifjú története nyomán. Lehet, hogy ismerjük ezt a történetet, akkor még inkább, ha meg nem ismerjük, akkor meg azért, meg egyáltalán azért, hogy Istennel legyünk csendben, így készüljünk az ünnepekre. És végül egy Füle Lajos verssel zárom, ami így hangzik, hogy elhallgatni és meghallgatni, mások szelíd szavára adni, tanácsot az igéből kapni, Isten csendjében megnyugodni. Így áldja meg az életünket Isten. Ráfelelő énekként énekeljük a 741. dicséretünk 3. versét. Ez a régi énekeskönyv 274. dicséretének 3. verse. Köszönjük az drága Istenünk, hogy közeledhetünk hozzád, mert te vagy az, aki közeledsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy tőled kérhetjük az áldott csendet is, mert te tudod lecsendesíteni zajló szívünket. Urunk Istenünk, most különösen is eléd visszük a gyászolókat, azokat a családokat, ahol ebben az évben volt a tragédia. Vigasztald, erősítsd az ő hitüket, mutass számukra tovább a síron, elmúláson, örökkévaló országot felé, és te gyógyítsd be a fájó sebeket kegyelmes szereteteddel. Köszönjük azt, Urunk, hogy lehet odaborulni eléd a csendben is neked, elmondani minden fájdalmunkat, kétségünket, még a hitetlen gondolatainkat is, hiszen te vagy az, aki ezt át tudod fordítani, éppen hogy ilyen helyzetekben erős hitté. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy mi többről tudhatunk, mint halál és elmúlás, hiszen az örök életbeszéde van nálad, és te legyőzted a halált, utat nyitottál nekünk, amin járhatunk, és ott vagy velünk, Szent Lélek által vigasztalsz, és vezeted is az életünket, hogy oda megérkezzünk majd. Urunk, segíts így látni a bajainkat, így látni a nehezeket is, hogy egy általad adott szünet, amiben lehet átgondolni, és lehet tőled új utakat is kérni. Köszönjük az drága Istenünk, hogy a te szavad a csendben meg tud szólalni, hogy megértsük, hogy ne tévesszük el, hogy elhiggyük, hogy a te igéd az igazság és az egyedül igazság. Urunk, nagyon kérünk, hogy most ebben a csendben, ami majd az imádság után lesz, tudjunk így megállni előtted. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.